Emlékszem, gyermekkorunkban megbeszéltük azt, hogy kinek mivel foglalkoznak a szülei. És egy gyermek arra kérdésre, hogy az apja mivel foglalkozik, mi a szakmája. Azt mondta, hogy alkoholista. Azon kívül valami mérnök. Így fogalmazott. Tehát az ő apja alkoholista, de ezen kívül, tehát mellékállásban. Mérnök. A gyermek így látta az apját. Őszinte volt, azt mondja, hogy apám alkoholista, azon kívül valami mérnök. És hát az történt, hogy bejelölt egy régi ismerősöm, barátom. Egy olyan valaki, aki nagyon kedves volt mindig számomra. Hát talán 20 évvel ezelőtt ismertem őt meg, közel 20 évvel ezelőtt. Amikor is Gibraltáron éltem, lakótársam volt nekem. Egészen pontosan én voltam az ő lakótársa. Ő volt korábban abban a házban. És végül pedig nekem is került egy szoba abban a lakásban. És hát azon kívül lakótársak voltunk. Hát összebarátkoztunk, tehát jól talált a szó meg minden, és emlékszem, hogy ő volt az az ember, nem személy, hanem ember, aki beszélt nekem Istenről akkoriban. Olyan egyszerűen kedvesen ő említést tett arról, hogy ő hisz Istenben, és olvassa a Bibliát, és olvasta is. Akkor persze nekem ez nem igazán mondott semmit. Azon kívül, hogy tetszett az ő jelleme, az ő karaktere, nagyon barátságos, igazi gyermetek, szívű ember volt. De nem tudtam elfelejteni azt, hogy ő nekem beszélt Istenről, és Jézusról is bizonságot tett, beszélt neki, vagy beszélt nekem arról, hogy ki ő valójában, ki ő az ő életében. És emlékszem, hogy nem is olyan rég eszembe jutott nekem ez az ember, ez a kedves, hát női testben lévő gyermek, és hát kívánta volna megtalálni a Facebookon, a világhálón valahogy, valamilyen módon, hogy kommunikálhatnék vele, és elmondhatnám neki, hogy képzelte velem is, mi történt. Hogy én is megismertem azt, akiről te beszéltél közel 20 évvel ezelőtt. De nem találtam meg. És amikor 2 nappal ezelőtt bejelölt engem Facebookon, hát a szívem majd kiugrott a helyéről, hogy végre megtaláltuk egymást, egészen pontosan, hát Istennek úgy volt kedves, hogy rám találjon a Facebookon, és gyorsan írtam is neki, leírtam, hogy mi történt velem, hogy én is megismertem azt, akiről beszélt, és tudom, hogy az nem csak Biblia, az nem csak vallás, vagy jóformán semmi köze nincs a vallásokhoz, hanem élő valóság is. Gyorsan le is írtam neki néhány bizonságot. Beszámoltam neki arról, hogy velem is mit tett, hogy engemet is megszólított. Nem én kerestem őt, ő keresett engemet. Nem én választottam őt, hanem ő választott engemet. Így történt a találkozásunk. És hát ő is válaszolt és mondta, hogy keresett, de ő sem talált, és végre most így megtalálta a Facebookon. És röviden beszámolt arról, hogy ők mit csinálnak, hogy van egy gyermekük, és hogy ő sérült gyermekekkel foglalkozik, és a kedves párja, az ő kedves férje, ő hát ilyen vízügynél, tehát talán a víznek a minőségét ellenőrzi, meg a gondolom az árapály jelenségek, meg a tagály, meg apály, meg a vízminősége, meg nem tudom, tehát biztos ő is valami mérnök, hát remélem, hogy nem alkoholista, tehát nem úgy van, mint a gyermekkori barátomnak az édesapja, hogy kérdeztük, hogy mi az apjának a foglalkozása, és mondta, hogy alkoholista, azon kívül valami mérnök. Nem vagyok én sem egy bigott, nem szeretnék egy bigott ember lenni, nem alkoholizálok, de hogyha úgy van, akkor lehet, hogy mit tudom én, beiszok egy sört valakivel, hogyha ne legyen az, hogy akkor most arról szól az én hitéletem, hogy ja, én nem iszok sört, meg nem iszok semmit, hanem inkább szóljon az élő Istenről. És azon kívül pedig arról, hogy nincsenek különösebb függőségeim, azt leszámítva, hogy függök az élő Isten szavától, attól függök a mindennapi kenyértől, tehát meghalnék, meg nyugodnék, hogyha nem kapnék eledelt, nem kapnék friss italt, a mennyből. Nincs más függőségem. Meg hát a levegőt is szoktam venni, meg adni is, ugye, lélegzetvétel, meg ilyenek, meg enni, meg üríteni is szoktam. Ezt a testnek még úgy megadom. Sőt, nem szoktam mezdelenül járni, hanem többnyire felöltözök, meg ilyenek. De ezen kívül nincs más gőségem, mint a mindennapi kenyér, aminek ugye többször mondhattam, hogy annak mi a jelentése, hogy a kenyér az a lelki táplálék a mennyből, és aki lelki táplálék nélkül van, az a lelkét éhezteti. De azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az, ami életet ad, a test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok néktek, lélek és élet? Azt mondja. Tehát az ő beszéde lélek és élet? Tehát ahhoz, hogy mi egészségesek legyünk, a lelkünk kell egészséges legyen? Én hiába meg konditerembe gyúrni, meg kocogni, meg kacagni, mert az nem ér semmit. Hogyha a lelkem egészségtelne, akkor jön egy kisebb járvány, vagy bármi, és parulok fel, tehát halok meg. Akinek a lelke el van torzulva, mert nem kap mindennapi kenyeret, az az ember, hát könnyen ugye elveszti az életét. Ezért is mondhattam azt, hogy ugye a Covid-ban sokan, akik hát egészséges sportolók voltak, ugye olimpiai bajnok, szilveszter, ugye, meg sok más ember, akik ugye igencsak fiatalon elvesztek, akár a vírustól, a mérgezéstől, akár a vakcinától. Minek köszönhető az, hogy egy épp egészséges ember csak úgy egy kisebb járványtól, vagy bármilyen mérgezéstől, vagy akár a vakcinától meghal. Hát annak köszönhető, hogy noha teste egészséges volt, mert sportolt, és hit abban, hogy mens sana in corpore sano, tehát épp testben épp lélek. De neki senki nem mondta el, hogy a lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami életet ad. A test önmagában nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok néktek, mondja az Úr Jézus, lélek és élet. Na lehet, hogy ő nem fogyasztotta a mindennapi kenyeret, mert nem mondta neki senki. A lelke nem volt egészséges, nem volt egész az atyával, és ott a járvány, a mérgezés, vagy akár a vakcina is elvesztette az életét, ugye, és sok fiatal így járt, mint Csolányi Szilveszter. Szóval ennyi függőségem van, ez a legfőbb függőségem, és ebből nem is szeretnék kigyógyulni, ebből a függőségből. És így honnét is jutottam ide a mindennapi kenyérhez, hogy igen, ennyi függőségem van, igen. És hát mondta, hogy mivel foglalkoznak ők, mi az ő szakmájuk, és kérdezte, hogy, tehát mondta, hogy ő sérült gyermekekkel foglalkozik, és gondoltam magamban, hogy milyen nemes, ennél szebb szakmája nem is lehetne valakinek, mint gyermekekkel foglalkozni, ráadásul, hogyha rá termet, ugye, és Isten neki megadta ezt a kegyelmet, már pedig bízom a bajnak, Isten megadta ezt a kegyelmet, hogyha ő is, Isten gyermeke is megkapta az újjászületés ajándékát. És a férje pedig ugye a víz, tehát a víz minőségért felelős valahol egy olyan, gondolom, egy olyan intézménynél, ahol, amely ezzel foglalkozik. És kérdezte, hogy én mivel foglalkozok, hogy hazajöttem, Erdélyben vagyok, és mivel foglalkozok, és mondom, hogy te, ha hisztek, ha nem, az én szakmám az, ami a tiéd, ami a te szakmád, és ami a kedves férjed szakmája. Ugyanis én is sérült gyermekekkel foglalkozok. A legtöbben valláskárosultak, akikkel én foglalkozok, emberek és gyermekek, ugye Istennek a gyermekei, akik feltámadhattak valamikor régen, de közben visszaludtak, vagy halófélben vannak, ahogy mondja Jelenések könyvében Jézus, vagy pedig az ezotéria okozott súlyos károkat az ő lelkükben, tehát ilyen sérült gyermekekkel foglalkozok, azáltal, hogy kapom és megosztom a mindennapi kenyeret a mindenható Istentől. Az egyik szakmám ez, és a másik ugyanaz, ami a kedves férjed szakmája, tehát a víznek a minőségéért felelek. És tudjuk azt ugye, hogy ezek mind allegóriák a Bibliában, tehát ő ezt érthette, ezt a képes beszédet, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből élő vizek folyamai folynak, tehát élő vizek buzgó kútfeje lesz ő benne, aki hisz az én beszédemben is feltámad, akinek nem csak testi tápláléka van, hanem van lelki tápláléka. És így hát így mókásan én bizonságot tettem, hogy ez a szakmám nekem, hogy én ezzel foglalkozok, és mással nem foglalkozok egyelőre. Én is dolgoztam régebb pénzét, de most megtehetem. Tehát ebből nem szeretek én vallást csinálni, nem azt mondom, hogy mindenki ezt kell csinálja. Nekem ezt az Úristen megadta, így megadta. Lehet, hogy holnaptól dolgozni fogok pénzét, nem tudom, fogalmam sincs, hogy mit ad az élet. De egyelőre ez van, több mint 10 éve nem dolgoztam pénzért. És örvendek, hogy valaki megkérdezi, hogy mit csinálok, mi a szakmám, mert akkor már is azzal kezdhetem a beszélgetést, hogy bizonságot tehetek neki arról, hogy mi történt velem, hogy megkeresett a mindenható Isten. Nem egy vallás, nem álltam be semmilyen vallásba, semmilyen felekezetbe, hanem az élő, a feltámadt megkeresett, a nevemen szólított. És azóta neki dolgozok, és a fizetségem az, hogy eddig nem is éheztem, nem is szomjaztam, nem is fáztam. Tehát megvolt bőségesen mindenem, több is, mint amire szükségem volt. Azonban olyan fizetséget kaptam, amit korábban egyetlen munkaadóm sem tudott nekem megadni. Egyetlen egy sem. Megkaptam a lelki békét. A lelki békét, amit testi és földi eszközökkel nem lehet megszerezni. Ezt a fizetséget kaptam, ugye megkaptam a mennyek országát, a lelkemben, ott a szívemben épül a mennyek országa. Nem hiszem, hogy tökéletességre jutott volna már mostanig a mennyek országa én bennem, azonban van reménységem és van lelki békém, főképp, hogyha azt cselekszem, amit ad a mindenható Isten, naponta, mindennapi kenyeret, megosztam a lelki táplálékot. Szóval így tehettem bizonságot a kedves régi barátomnak arról, hogy aki ugye hát nagyon kedves számomra, mert tényleg a szívem majd kiugrott a helyéről, amikor megláttam, hogy bejelölt a Facebookon. Tehát nagyon kedves ember gyermek számomra. Így tette neki bizonságot, hogy mit tett velem a mindenható Isten. És hát kaptam az éjszakai is álmot, nem semmilyen nagy, úgymond nagy világ megváltó álom. Tehát most nem álmodtam az amerikai helyzetről, az amerikai elnökkel, nem láttam meg, hogy mi történik a Fehérházban, Putyinnal sem beszélgettem ebben az álomban, hanem ebben az álomban két embert láttam, hogy igazából nem is értem, most fogom megérteni, miközben beszélek róla. Az első álom, tehát ugye erről többször beszéltem, hogy az álmok azok olyanok, mint a példabeszédek Jézus idejében, vagy a proféták idejében, allegóriák, képes beszédek. És aki adja az álmot, rendszerint ő adja a megértést is. Hogyha mi nem foglalkozunk az álmokkal, akkor nyilván ad néhány álmot, akár figyelmeztetést, akár profetikus álmot, vagy bármilyen álmot, amiben tudatná azt velünk, hogy ő ott van, és figyelz ránk, és figyel ránk, és hívogat minket, de hogyha mi nem figyelünk arra, azt mondjuk, hogy kaptam egy hülye álmot, akkor a hülye álmok elmúlnak is, marad az amerikai álom, a hazug álom, ami oda visz, ahova senki nem akar menni. A halálba, a rosszabb esetben pedig a kárhozatba. Szóval az álmok, allegóriák, képes beszédek az első álomban, találkoztam egy régi osztálytársammal, aki ilyen közgazdaságtant tanult, meg tanít, vagy valami ehhez hasonló, és ezen a területen helyezkedett el, és nem emlékszem, hogy igazából miről beszélgettünk, valami olyasmiről, hogy olyasmi volt az álomban, hogy talán a románból korepetáltam, vagy valami ehhez hasonló. Tehát visszamentem az iskolába, és tanultam a román nyelvet, és beszélgettem evel a barátommal, tehát iskoláskori barátommal, mert barátom is volt együtt, mi karatéztunk is, meg karate, meg ilyenekkel is foglalkoztunk is. Jól kijöttünk egymással. Nem tudom, hogy azóta nem igazán volt érintkezésünk, de volt már, hogy kaptam vele álmot, sajnos nem találtam őt meg a Facebookon is. Aki Facebookon nincs, ugye hát nincs is, majdhogy nem azt mondják a mai világban. Szóval őt láttam, és tudtam, hogy románt tanulok, hogy a románt azt meg kell tanuljam. És erről is kaptam én már korábban tanítást, hogy a román az én álmaimban, most nem azt jelenti, hogy mindenki ezt így kell értse, az én álmaimban a román, hogy az idegen nyelv. A magyar az anyanyelv, de inkább úgy mondanám, az a atyanyelv, így mondanám. ez az én esetemben a magyar nem az anyanyelvem, hanem az atyanyelvem. Tehát az a nyelv, ami által kommunikál a mindennapi Isten velem, de azt a nyelvezetet nem mindenki érti. Tehát aki a világban van, aki nem foglalkozott Isten dolgaival, aki nem kereste az igazságot, vagy aki beírta a vallással és nem kereste Isten a személyes kapcsolatot, az nem érti az atyanyelvet, tehát az Istennek a nyelvét. És az, hogy én románul tanultam, meg hogy románul beszéltem, ennek a jelentése az, hogy én az idegen emberek nyelvén szólok. Tehát éppen úgy, mint az Úr Jézus, vagy a proféták, vagy az apostolok is, hát ők ritkábban beszéltek nyelveken. Tehát így, ami le van írva, nem igazán jellemző. Hát Pál apostolra jellemző, de azért jellemző, ők is beszéltek igen nyelveken. Tehát az nem halandzsa beszéd, ahogy azt az amerikai kereszténység prezentálta, és becsapta az embereket azzal, hanem az, amit látunk Jézusnál, meg az apostoloknál, hogy új nyelvezettel, allegóriával, új képes beszéddel, példabeszéddel szólnak. Tehát ez a román nyelv számomra. És azt mondta az Úristen, hogy fontos, hogy a román nyelvet jól megtanuljam. Persze a szó szoros értelmében is jó, hogyha megtanulom a román nyelvet, ugyanis akkor ugye hát a múltkor készítettem egy román felvétel, de elég nehezen ment, tehát nehezen jönnek a szavak, mert nem igazán használom napi rendszerességgel, nehezen jönnek a szavak. És úgy vágyom arra, hogy bárcsak jobban menne. Noha, el tudom mondani, hogy amikor így van alkalmam a románokkal beszélni itt Isten dolgairól, arról, hogy Isten hogyan tanít engem, hogyan vezet, hogyan szüli újjá lelkemet, hogyan tesz új emberré, akkor jobban megy. Tehát meglepően van olyan, hogy nem is gondoltam, hogy én tudok úgy románul, vagy angolul is, mert ugye az angolt sem használom napi rendszerességgel. Noha, azért jól ment nekem az angol, még voltam, még tanárkodtam is. Tanítottam is az angol, de nem használom napi rendszerességgel, nem biztosan jól tudnék beszélni. De érdekes módon, amikor volt alkalmam románul vagy angolul bizonságot tenni arról, hogy az Úristen hogyan, az élőisten vallás nélkül hogyan dolgozik az én életemben, hát akkor úgy ment a román is, hogy mint a magyar, tehát folyékonyan beszéltem. Tehát atyanyelvi szinten beszéltem románul és angolul is, tehát ez Isten megadja ezt az ajándékot. Na, de ebben az álomban az, hogy evel a barátommal ugye együtt voltunk iskolában, és románul, románt tanultunk talán, így erre emlékszem az álomból, nek az a jelentése, hogy a nyelveken szólást, az új nyelveken szólást fontos az ember használja és gyakorolja, engedjük, hogy az Istennek a lelkemet ő szól általunk. Hogy az Istennek a lelke mi bennünk beszéljen nyelveken, új nyelveken, tehát új allegóriák, példabeszédek, képesbeszédek, hogy mindenki megérthesse, aki megértheti a lényeget. Most nyilván, hogyha a kedves gyerekkori barátom, hogyha ő a közgazdaságtan területén, vagyis azt tanulta, meg azt tanítja, akkor lehet, hogy az Úristen, hogyha beszélnék vele, akkor ad nekem olyan nyelveket, olyan példázatokat, amelyek az ő nyelvén szólnak, és az ő nyelvén meg tudják vele értetni, hogy mi a lényege a mennyek országának. És érdekes módon a következő álomban kaptam is egy másik, hogy mondjam, képet, amiben egykori munkadom, kedves rokonom, belebeszélgettem, és hát ő régebb, még nagyon-nagyon régen, amikor bejöttek ezek a különböző gadgetek Romániába, kulcstartókat készített, meg forgalmaztunk, meg készítettünk, meg forgalmaztunk, meg minden is. Persze annak a piacot fel kellett építeni. Nála nem piacépítő voltam, hanem inkább ilyen munkás, tehát kulcstartókat csináltam. Mindenki kulcstartókat csinált annak idején. És aztán abba azt tettük be, amit az emberek látni akartak, tehát hallani is látni akartak a hústartóba, tehát ilyen áttesző műanyagból voltak a hústartók, és abban különböző képeket, mindenkinek az egóját, ugye, beletettük a horoszkopot, ugye, horror, most már horoszkopnak mondanám inkább, mint horoszkopnak. Mert ugye varázslásnak nevezi ezt a mindenható Isten a horoszkopot. De beletettük, és az embernek, az egónak ugye nagyon, nagyon kedves volt, jaj, te kos vagy, te meg rák vagy, meg mit tudom én, szűz vagy, meg ilyenek, ugye. Az emberek ebben hittek, és hisznek sokan. Sajnos, de miért? Azért, mert én nem beszélek új nyelveken, nem beszélek idegen nyelven, tehát nem beszélek az ő nyelvükön, hogy elmondjam egyszerűen, hogy miről szól a mennyek országa. És az emberek kénytelenek hinni ugye a babonaságban, az ilyen dolgokban, és akkor tettünk bele Szűzmáriát, meg mit tudom én, énekeseket, meg kutyákat, meg macskákat, és az emberek úgy vitték, mint a cukrot. Ez az igazság, tehát rengeteg, emlékszem, amikor katona voltam, még ott is eladtam, de is tettük bele különböző ilyen emlék, amit tudom, a katonaságtól ilyen képeket, meg minden is, és ott is, tehát na, volt nekem így erre egy érzékem, hogy eladjak dolgokat, de hála Istennek kivett engemet ebből a mindenható Isten. Tehát nem erős, nem lettem, tehát valamennyire meg lettem fertőzve a pénz szeretetével, de nem túlságosan, tehát azért úgy valahogy nem is engedte meg az Úristen, hogy elfussanak velem a lovak túlságosan, és nem is kívántam annyira úgy meggazdagodni, úgy szerettem az egyszerűséget mindig. Ezt úgy gondolom, hogy a szüleimtől örököltem. Ez egy nagyon fontos dolog, amit az egyszerűség, meg a szerénység, ez úgy valahogy bennem volt. Noha lett volna érzékem, hogy ott most nagyon dobban csak én is az üzleti élet területén, de nem tettem meg, és ezt elmondtam ugye, hogy volt egy nagyon kemény kísértésem, amikor belekeveredtem ilyen a különböző magasabb üzleti körökbe, ahol ugye tehát elvittek, volt egyszer Hannoverbe a Cebit kiállításra, ott, ahol a világ minden cég, ott volt minden ilyen nagy kemény cégek, Kínából, meg mindenhonnit, és ott ugye kellett beszélgetni, üzleti tárgyalásokat folytatni, meg minden, és utána aztán luxus hotelek, meg minden, és próbáltak engemet eléggé elkápáztatni, de akkor kaptam egy eléggé erőteljes ilyen flash-et, ilyen bevillanást a lelkembe, hogy éppen most adom el a lelkemet, hogy azt én tovább fogom csinálni, és akkor kipakoltam a telefonokat a zsebemből, azt hiszem, hogy 3 telefonom is volt, 2 széktelefon, mert 2 cínek dolgoztam, mint üzletkötő, és volt egy saját telefonom, és utána aztán kiálltam stopolni, és elkezdtem csarogni, zarándokolni, vándorolni. Elstoppoltam Athéni, aztán majd le egy kis szigetre. Ott dolgoztam azon a szigeten, és teljesen kijöttem abból az életből, az üzleti életből, mondjam azt. Az üzletkötői életből. Szóval nem az a lényeg, hanem vissza a kusszartókhoz, hogy ebben az államban az egykori munkadónak adtam el a kusszartót. Tehát ő, aki ugye régebb kusztartót gyártott, de így mutatta a mennyei atya, hogy én adom el neki a kusztartót. És megmutattam neki, hogy figyelj meg, mennyire érdekes és mennyire hasznos. Tehát most ebben a kusztartóban ez a kép van, ugye ez most lehet a te horoszkopod, vagy bármi, de ezt te kiveheted és tesz belé egy olyan képet, ami sokkal fontosabb számodra, mint az, amit én adtam neked. És látta, hogy hasznos, tehát én meg tudtam őt győzni arról, hogy az hasznos dolog, ugye egy jó emlékezhető lett az a kusszartó. Most például, ha valaki kusszartót akart vásárolni, akkor például mekkora, milyen hasznos lett az, hogyha a kusszartóba ő beteszi azt az igét, ami nagyon fontos számára, tehát nagyon fontos figyelmeztetés számára, hogy ahhoz tartsa magát, hogy ne engedje, hogy a világ megvezesse az ő tekintet, az ő figyelmét. Tehát mindenkinek például meggyőződésem, hogyha akit az Úristen elhív az élet útjára, mindenkinek ad egy ilyen erőteljesebb igerészt, amivel magára vonja a figyelmét és a szívére helyezi, hogy ez, ugye, mert ez nagyon fontos számodra. Például a húgom azt kapta, az én földi testvérem azt kapta, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik néktek, mindezek megadatnak néktek. Hát ő ezt kapta, hogy arra fókuszáljon, tehát te helyezzen mindenek fölé, mindenek elé, ha nem akar visszamenni a depresszióba, a pánikrohamba, vissza a pszichiátriára, akkor foglalkozzon ezzel. Tehát ezt kapta az én húgom. És nekem is vannak ilyen igerészek, nekem egyik kedvencem, vagyis ami engemet meg tud győzni az, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amit az ember, amikor megtalál, afelett való örömében megy és eladja minden kincsét, és megveszi azt a szántóföldet. Én ebből megérthettem, hogy a mennyek országa az több mindennél. És akkor azt mondtam, hogy hát én nem tudok lemondani a bűneimről, sem a paráznaságról, sem semmiről. De hogyha van több, van jobb, mint ez, akkor igen. Tehát nekem erre volt szükségem, és Isten látta a szívemet, hogy olyan rothadt az én szívem, hogy nekem arra van szükségem, hogy érts, fogjam már fel valahogy, hogy a mennyek országa az mindennél több, amit valaha elképzeltem, vagy el sem tudom képzelni. És ez meg van írva, ugye? És nekem ez volt egyik legfontosabb igerész, amit én kaptam az Úr Jézus beszédeiből. Valamint a szolgálatomhoz pedig azt kaptam, hogy fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát lerontván okoskodásokat, meg minden magaslatot, amely az igazság ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Ugye ez a nyelveken szólás. Az, hogy minden gondolatot meg tudok ragadni Isten kegyelme által, akár a kulcstartót, akár egy szakmát, vagy bármit meg tudok ragadni, hogy arról beszéljek, amiben élet van. Hogy ráirányítsam az embertársaim figyelmét az életre, Istennek a életet adó szavára. Szóval ebben az álomban a kedves munkadomnak, családtagnak én adtam el a kulcstartót, és megmutattam, hogy figyelj meg, ez mennyire hasznos. De így szétszedtem előtte, megmutattam, ki lehet venni ezt a képet, tesz belé más képet. És ő azt tette, hogy a kulcstartóban tette egy olyan számlát, ha jól emlékszem, tette egy számlát abba a kulcstartóba, ami arra emlékeztette őt, hogy valamit nagyon elszámolt. Tehát lehet, hogy valami talán kudarc vagy veszteség érhette az üzleti életben őt, és valamit erőst elszámolt, és abba a kulcstartóba beletette ezt a számlát, hogy emlékeztesse őt, hogy vigyázzon a számokkal, hogy nehogy újból elszámoljon és veszteségbe keverje magát. És hát persze erről is lehet beszélni, mert ugye erről lélek szembe jutatja azt, hogy mit mond a próféta. A próféta azt mondja, hogy ha valaki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy átok és áldás, mert azért tudjuk jó, hogy azért az ember szereti azt a szót, hogy áldás, főképp, hogyha az anyagiakra gondolunk, ugye, a földi áldásokat, azt mindenki szereti. Lelkiekkel nem sokan foglalkoznak, de a földi áldást azt mindenki szereti, arra mindenki vágyik. És ugye a próféta beszél az áldásról, hát az áldás az, hogy az valakinek közössége van mindent, hogy ennél nagyobb áldás nincs. És az átok pedig az, Isten szerint, a próféta szerint, hogyha valaki a saját értelmében, a saját erejében bízik, emberi értelemben és emberi erőben bízik, ez az átok, és Istentől elfordul a szíve, Isten szavától, az ő bölcsességétől elfordul a szíve. Tehát ez az átok, mert ez szakítja el Istentől az embert. Tehát ettől lesz az ember vírusos, ettől lesz könnyen sebezhető, akármilyen vírus vagy mérgezés által, és hiába egészséges a teste, tegyük fel, természeti járó, vagy jár konditeremben, meg izmos, meg minden, hogyha a lelkez itt van roncsolódva, azért, mert nem kereste az igazságot, és nem kapott mindennapi kenyeret, az ember úgy el fog pusztulni, mint a soha nem is lett volna. A katolikus Bibliában, a Sirák fia könyvében pontosan az van leírva, hogy vannak némelyek, akiknek nem maradt emlékük, nem marad emlékük. Úgy halnak meg, mint a soha nem is lettek volna. Tehát úgy születtek, mint ha meg sem születtek volna, mert nem ért semmit az életük. Elég kemény szavak. És kik azok, akiknek nem ér semmit az életük? Ezt tegnap is elmondhatta, most megint elmondom. Emberek, akik nem születnek újjá, nem ér semmit az életük. Elmondhattam azt, hogy egy vad, egy medve, egy szarvasnak az élete mindenképp ér annyit, hogy amíg itt a földön van, hát élvezkedik, ugye, játszalozik a kis vicimackó, meg futkorászik az erdőben, meg minden, ezik, iszik, közösül meg, meg ürít, meg ilyenek, aztán majd elpusztul, és ott az erdőben a dögevők, meg a vadak, meg a madarak széthordják a testét, tehát megrothal is. Legalább annyi haszna volt az ő földi létének, de az ember létének még ennyi haszna sincs, mint egy vadállatnak a létének, mert a testünket nem eltik meg a hangyák, vagy a termesz, vagy a, mit tudom én, a az ég madarai, vagy a vadak, meg bedobozoljuk egy most már lassan egy műanyag fémkoporsóba, márványkoporsóba, és ugye érintetlen marad a testünk, mint egy fáraó teste. Ez is ugye arról tesz bizonyságot, hogy mi test vagyunk teljesen karnálisak, tehát bele vagyunk zuhanva a testbe. Ugye amúgy a szexualitás is erről tesz bizonyságot, hogy nyaljuk, faljuk egymást. Teljesen húsevők vagyunk, a testtel azonosulunk. Tehát aki nem születik újjá, azt mondja a mindenható Isten, annak az élete nem ér semmit. Fölöslegesen eltöltött 10 évet, 20-at, 80-at. Eltelt fölöslegesen, és még arra sem jó az ő élete, hogy legalább a dögevők megegyik a testét, jól lakjanak vele. Még arra sem jó a mai embernek a teste. Ezért fontos az újjászületés, emberek. Tehát minden felvétel, több mint 6000 felvétel készült mostanig összesen. Minden felvétel arról szól, hogy fontos az embernek újjászületni. Az Úr Jézus három dolgot, egészen pontosan két dolgra emlékszem én, amit ő háromszor ismétel, vagy háromszor hangsúlyoz egymás után. Az egyik az, hogy van kárhozat. Tehát a lélek az nem tud meghalni. Tehát a lélek, a léttudat, a létérzet, aki valójában te vagy, nem tud meghalni. Egyszerűen nem tud meghalni. Ez ugyanaz, mint amit a termodinamika első törvényében olvasunk, ugye, hogy alapjában véve semmi nem vész el, csak átalakul. Tehát maga a létezés tudat, aki valójában vagy a létérzet, a lélek, az nem tud elveszni, csak átalakul. Úgymond ördögivé, pokolivá válik, vagy pedig angyalivá, mennyeivé válik. Tehát továbbra is létezni fogsz. A pokol az, hogyha egész életedben a testért éltél, a földiekért éltél, akkor nem tudsz a testből kiszabadulni, nem tudsz a testtől elvonatkoztatni. Végig kell szenved a test rothadását. Ez a pokol. Persze erről nem beszélnek a gyülekeztek, mert akkor, hogyha erről beszélnek, mint a Német Sándor meg a társai, akkor senki nem menne oda, és nem volna pénz. A papok sem beszélnek erről. Ugyanem miatt az ok miatt. De ez a kározat a Bibliában le van írva, több helyen is. A Zsoltárs azt mondja, hogy Isten nem engedi, hogy az ő gyermeke, aki az ő gyermekévé lett, nem engedi, hogy rothadást lásson. De ha ez nem van leírva, akkor is el tudnám ezt mondani, mert nekem Isten megmutatta ezt. Megmutatta, hogy van pokol, és megmutatta azt is, hogy milyen a mennybe menetel, amikor a lélek szabadon távozik a mennyek országába. Tehát nem engedi Isten, hogy az ő gyermeke rothadást lásson. Ebből az következik, hogy van olyan, hogy rothadás, és megláthatja az ember a rothadást, az ő lelke megláthatja a rothadást. Tehát Jézusnak a lelke nem látott rothadást, nem rothad be a sírba, hanem életnek a lehellete visszajött belé, ugye feltámadt az ő teste, miért? Azért, mert tiszta volt az ő lelke. Tiszta, szent lélek volt ő, úgymond szent a lélek volt ő. És megmutatta nekünk azt, hogy akinek a lelke teljesen megtisztul minden bűntől, minden mocsoktól, kívánja Istentől a látást, a szembesülést, hogy őt mi választja Istentől. Akinek a lelke teljesen megtisztul, az szabadon tud távozni, annak hatalma van a halál fölött. Ha a testét el is temetik, de a lelke szabadon távozik. A másik helyen pedig azt mondja, ezért kiáll proféta, hogy ti, akik bűnben vagytok, mondjátok ezt mondja az Úr, mondjátok ezt, hogy a mi bűneink, amit mostanig halmoztunk, a mi vétkeink, amelyeket mostanig halmoztunk, rajtunk vannak, és mi a bűneinkben megrothadunk. Emberek, akkor hol van a kárhozat? Szerintedek? Valahol ott a lent, a föld aljában, nem, a temetőben, hát a föld aljában, de nem olyan túlságosan messze lent. Itten ehelyt, nem olyan túl messze. A rothadás ott van, emberek. A bűneinkben mi megrothadunk. Tehát az az ember, aki nem születik újjá, aki túlságosan nagy figyelmet tulajdonít az anyagiaknak és a földieknek, és a lelkét elhanyagolja, félő, hogyha a szíve megáll, nem fog tudni kijönni a testből, nem fog tudni elvonatkoztatni a testtől, és el kell rothadjon az ő lelket. Tehát végig kell szemlélni a fermentációt, a rothadást, a tüzet. Figyelj meg, Jézus mit mond a pokorról. Tehát háromszor ismétli, háromszor mondja. Azt mondja, hogy ha a te szemet bűnre visz téged, megbotránkoztat téged, vágyd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gyerna tűzre vettetned, hol az ő férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Ez hol van szerinted? A patikában, a kórházban nem, a temetőben. A lelked a lélek, aki te valójában vagy, nem fogsz tudni kijönni a testből. Utána azt mondja, hogy ha a te kezed, az egyik kezed, téged megbotránkoztat, bűnre visz, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemened az életre, mint épp testtel, a gyehenna a tűzére vettetned. A harmadik pedig az, hogyha a te lábad megbotránkoztat téged, bűnre visz téged, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán, fél lábbal bemened az életre, mint épp testtel, a gyehenna tűzére vettetned, hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. Ezt ő háromszor ismétli, hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. A másik dolog, amiről ő háromszor beszél egymás után, Nikodémusznak, a vallás vezetőnek, az újjászületés, azt mondja, hogy bizony mondom néked, hogyha az ember nem születik újjá víztől és lélektől, az én szavam által és Istennek az ereje által, nem láthatja az igazságot, nem láthatja Isten országát, Isten orcáját. Ha valaki nem látja meg, nem kér látást Istentől, hogy meglássa, hogy miért élt ő mostanig, de miért élt én mostanig, ha valaki ezt nem látja meg, nem láthatja meg Isten országát. Fontos az embernek meglátni, hogy ő miért élt, a rothadást szolgálta egész életével. És fontos újjászületnie víz által, a víz ugye a Krisztusnak a beszéde, az élő víz. És a lélek az Istennek a lelke, Istennek az ereje. Mert van egy olyan oldala is az újjászületésnek, amit mi nem tudunk felfogni, én sem értem. És nem is kell értsük. Ez Isten végzi bennünk, az, hogy megváltozik a természetünk, megváltozik a kívánságunk, már nem vagyunk oda különböző testi, földi dolgokért. Tehát így végzi el bennünk Isten az újjászületést, így szüli újjá a mi lelkünket. A lényeg az, hogy ez, amiről én beszélhetek minden videóban, most már több mint 6000 felvételben beszélhettem erről mostanig Isten kegyelme által. Ingyen ajándék Isten szerelméből mindenki számára. Ő valóban testélet Jézusban. Tehát Jézus nem egy ember, nem csak egy ember volt, hanem teljesen ember és teljesen Isten. Tehát Isten lett testé Jézusban. És a törvényt kielégítette, mert a törvény nem szűnt meg. A bűn következménye, a bűn zsoldja a halál. Tehát van büntetés. A büntetést senki nem kerülheti el. Ha csak valaki belemegy a bíróságra, az ítélő szék elé, és ki nem fizeti helyette az óvadékot, a kártérítést. Mert ezt tette a mindenható Isten Jézus Krisztusban, hogy amikor ő testé lett, ő engedte, hogy teljesen ártatlanul megvádolják, megalázzák, kigúnyolják, szembeköbdössék, megkínozzák. És a gonoszok, a bűnözők halálával halt meg a kereszttel. Az előtt pedig azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És azt is mondta, hogy elvégeztetett. A váltságdíj ki van fizetve? Az óvadék, a kártérítés, a váltságdíj ki van fizetve minden bűnös emberét, aki kér Istentől látást, hogy meglássa, hogy őt mi választja el tőle. Mert különben a bűnöknek a súlya rajta marad az ő lelkén. A bűneid súlya, amit valaha elkövettél, az első hazugságtól kezdve, az utolsó paráznaságig, az összesnek a súlya rajta marad a lelkeden. Tudjál róla, amíg az nincs lemosva, letörölve, ha érted, nem fizették ki a váltságdíjat, mert te nem akarsz szembesülni azzal, hogy éltél mostanig, akkor hiába, hogy már 50 éve nem hazudtál, vagy nem paráználkodtál, amit korábban elkövettél, az mind rajta van a lelkeden. Érthető? Az ember akkor szabadul meg, tehát hiába mész gyónni a papbácsihoz, ha te nem állsz az Isten elé, az Úr Jézus elé, akinek hatalma van az összes bűnödet levenni rólad, hogy megkönnyebbülj teljes mértékben. Te mehetsz a paphoz, mehetsz gyülekezetbe, mehetsz akárhova. Nem fog megtörténni. Csak neki van hatalma levenni, mert ő fizetett a vérével. Azt a büntetést, ami neked járt volna, nekem járt volna, ő vette fel. És azt mondta, hogy elvégeztetett. Ki van fizetve a váltságdíj? Attila, meg bárki, aki hallja ezt a felvételt, szabadon távozhat, és szabad lehet. Ekképp az embernek két dolgot fontos tennie ahhoz, hogy szabad lélek legyen. Az egyik az, hogy megtér. de nem betér valamilyen vallásba, gyülekezetbe, hanem meglátja a bűneit, és elhagyja azokat, megtér, megbánja őszintén. Nekem fájtak, én sírtam a bűneim miatt emberek, én nem szégyellem ezt. Én fúdokolva sírtam a bűneim miatt, de az atya le is vette rólam azokat. Levette a bűneim terhét. Kifizette a vágy, és éreztem, hogy szabad lélekké váltam. 3 hétig nem ettem semmit emberek. Olyan szabadságban élte. Éhesen voltam. Kevéske vizet. Olvastam a János evangéliumát, és sírtam. És tele voltam örömmel és békességgel. Ilyen volt az újjászületésem. És ezt Isten ajándékba adja. Az itt van pokol, mert ezt senkinek nem kényszeríti, senkire nem kényszeríti. A mindenható Isten ajándékba adja. Aki hallja, hallottam már tegyük fel 10-szer, 20-szor, hogy van ilyen lehetőség, de nem élt vele. Lesz egy olyan alkalom, talán épp ez a videó, hogy utána fogja hallani, hogy Istennek is megbocsát, és őt is újjászüli, hogyha nem ér a lehetőséggel, a kegyelem elvitetik. Meggyőződésem az elmúlt 10 évben többen voltak olyanok, akikhez eljött egy utolsó videó, amit hallgattak tőle, és abba kapták a hívást, és arra sem válaszoltak. Ez utolsó volt. Utána jött az ítélet. A halál emberek. Amikor következik az ítélet. Úgyhogy fontos ezt megszílelni. Isten nem kényszeríti, de elmondja, hogy óriási a tétje a földi életnek. Nem mindegy, hogy a lélek hogyan távozik. Ha egyáltalán távozik. Hogy milyen állapotban a lélek, amikor a test meghal. Ez, ami nem mindegy. Mert mindenki meghal, minden test meghal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy mit adhat az ember az ő lelkéért, váltságul az ő lelkét, és semmit. Amikor a bűneid rajtad vannak, te nincs, amit fizes, mit akarsz fizetni? Amiből fizethetnél akár Istennek, ugye? Az is Istentől van. A pénz is Istenből van kinyerve. Úgymond. Amit adhatnál, az is mind Istentől van. Nem tudom én megfizetni az én szabadságomat. Ez itt a megváltás, ajándék emberek. Az élet, ahogy kaptuk, ajándékba kaptuk, és az örök életet szintén ajándékba kapjuk, de ez már a választás kérdése is. Mert noha Isten hívogat mindenkit, de nem mindenki választ. Sokan vannak az elhívottak, de kevesen akik választottak, akik az élet mellett döntöttek, és kérték a mindenható Istent, hogy formálja át az ő szívüket, az ő lelküket, szűjje újjá őket, adjon új szíved és új értelmet. Kevesen vannak ilyenek, és akik még hűségesek is, nem csak megkapják az élet kenyerét, hanem meg is osztják azt embertársaikkal, hogy minél többen kapjanak esélyt arra, hogyha már erre a földre megszülettek, ne vesszenek el, mert örökön élhetnének. Kár elveszni, hogyha már éltél 10-20-80 évet, kár elveszned. Ez itt fontos erről beszélni. Vallás nélkül, minden nélkül, teljesen szabadon, gyermeki módon, mint Isten gyermekei, hogy minél többen hallják, hogy van egy ilyen lehetőség. És Isten felkínálja. Azt mondja a próféta, hogy kiálts hozzám, és megfelelek, mondja mindenható Isten a próféta által. Kiálts hozzám, és megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ember, ez valóságos. Ez valóságos. Kívánom, hogy aki ezt hallta, ezt a felvételt, tudja őszintén megszívlelni ezt a lehetőséget, és tudjon gyermekként a saját szavaival fohászkodni az élő Istenhez, látásért, hogy megláthassa, hogy hogyan élt mostanig, hogy miért élt mostanig, merről jött, merre tart és miért, merre tart az ő élete, és kapja meg ő is a bűnei bocsánatát, kapjon új szívet és új lelket, hogy újból gyermek lehessen, fellélekezzen az ő lelke, és épüljön fel a mennyek ország az ő szívében, hogy ne járjon úgy, ahogy mondja ez a próféta a katolikus Bibliában, hogy némelyeknek nem maradt emlékezetük. Úgy vesznek el, mint a sosem lettek volna. Úgy halnak meg, mint a sosem születtek volna, mint a sosem léteztek volna. Ilyen volt az ő életük. Aki megírhette, ossza meg, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!